Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Ceglédi Edit. Több híreink először röviden. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Súlyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával.
Hosszú percekig tapsolták Nemes László új filmjét Cannes-ban. A Moulin a franciák egyik nemzeti hősének állít emléket.
Ma főként északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshol többnyire napos száraz idő valószínű, délután 17-23 fok várható.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Nincs olyan alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondását. Ezt Súlyog Tamás államfő mondta az Indexnek adott interjúban. A köztársasági elnök úgy fogalmazott, esküje az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Magyar Péter május 31-ig szabott határidőt az államfő és több más közjogi méltóság távozására. A miniszterelnök reagált az államfő interjúrára, azt írta Súlyog Tamás, az emberi, a jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is megbukott, ezért távoznia kell. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön. Súlyog Tamás.
Már első miniszterelnöki beszédében Súlyog Tamás lemondását követelte Magyar Péter. Az új országgyűlés alakuló ülésén a kormányfő arról beszélt, a köztársasági elnök az elmúlt rendszer politikai kiszolgálójává vált, ezért szembe kell nézni a felelősségével, és le kell mondania, mivel a kormányfő szerint nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét.
Alaptörvény módosítással eltávolíthatók és el is lesznek távolítva.
A köztársasági elnök személyéről a Tisza kormány első kormányülése után is szó volt. Magyar Péter akkor azt mondta, ha Súlyog Tamás is a többi távozásra felszólított közjogi méltóság nem mond le a május végi határidővel, akkor alkotmánymódosítással fogják eltávolítani őket.
Megvárjuk a május végi határidőt, én nagyon bízom abban, hogy már csak a magyar jogállamiság és demokrácia maradékának tiszteletben tartása, a köztársasági elnöki hivatal respektjének még megmaradt darabjait megőrizendő, a köztársasági elnök úr végül úgy fog dönteni, hogy önmaga is távozik a hivatalából.
Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Erről már a köztársasági elnök beszélt az Indexnek adott interjúban. Súlyog Tamás kiemelte, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. A miniszterelnök azonnal reagált a köztársasági elnök kijelentésére. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. Megismételte, Súlyog Tamásnak távoznia kell, és távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként.
Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
Ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós, az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést élesen bírálták az ellenzéki pártok. Páfai Csikó összeállítása.
A közösségi médiából értesültünk arról, hogy a magyar kormány felbontja szerződésünket, valamint arról is, hogy párhuzamos rendszerekre nincs szükség, írja hétfői nyílt levelében Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus szerint meggyőződésük, hogy Magyarországnak nem párhuzamos rendszerekre, hanem egymást erősítő, együttműködésre épülő tudományos megoldásokra van szüksége, az élvonal pedig pontosan ezt kívánja szolgálni. A levél előzménye, hogy pénteken a Magyar Hang írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium több mint 261 milliárd forintot adott Krausz Ferenc alapítványának, amit alig két hónappal a választások előtt kötöttek meg.
Ez volt a kérdés a kontrollnak, hogy Krausz Ferenc Nobel-díjas kutatónk is kapott 4 milliárd forint támogatást, és hogy ezt felül fogjuk-e vizsgálni. A válaszom az, hogy igen.
Magyar Péter ezt követően a sajtónak azt mondta, hogy felülvizsgálják az élvonal alapítvány kormányzati támogatását, majd a közösségi oldalán bejelentette. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött több mint 261 milliárd forintos szerződést. A miniszterelnök arra kérte a professzort, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza. A miniszterelnök bejelentését erős kritikával illették az ellenzéki pártok. A KDNP frakció vezetője szerint meghiúsul egy tehetséggondozási rendszer kiépítése a Krausz alapítvány forrásainak elvonásával. A Fidesz frakció vezetője pedig a tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az élvonal alapítvány finanszírozásának visszavonását. A tudomány támogatni kell, de nem így. Ezt már a tudományos és technológiai miniszter írt a közösségi oldalán. Tanács Zoltán hangsúlyozta, Krausz Ferenc Nobel-díjas tudományos teljesítmény előtt tisztelettel kell állnunk, de egy demokratikus államban a tudományos kiválóság sem jelenthet felhatalmazást arra, hogy több száz milliárd forintnyi közpénz felhasználása kikerüljön az átlátható közpolitikai irányítás és elszámoltathatóság keretei közül. Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatónak, ellenőrizhetőnek és elszámoltathatónak kell lennie. Fogalmaz mostani levelében a Nobel-díjas fizikus, és a szervezet teljes körű, minden részletre kiterjedő átvilágítását kérte. Hozzátette, örömmel várják az új kormány javaslatait arra vonatkozóan is, hogy milyen működési forma biztosíthatja egyszerre az átlátható közpolitikai kontrollt és a tudományos szabadság érvényesülését. A fizikus arról is írt, Magyar Péterhez hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy Magyarország jövője a magas hozzáadott értékű tudás alapú társadalom. Ennek elérésére szerinte csak úgy van esély, ha a legjobb nemzetközi példákat ültetik át a magyarországi gyakorlatba. Krausz Ferenc levelében úgy fogalmaz, bármi is legyen a kormány döntése, őszintén kívánja, hogy a magyar tudomány, innováció és tehetséggondozás a következő években minden korábbinál erősebb támogatást kapjon. A Nobel-díjas fizikus szeretné megérni, hogy Magyarország egyszer olyan ország legyen, ahol az emberek nyíltan, bármilyen ügyben kimerjék mondani, ha valakit vagy valamit támogatnak, és ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek.
A választani tudó megkérdezettek közül a Tisza pártra 69, a Fideszre 23% szavazna, mondta a 21 kutatóközpont igazgatója májusi felmérésükről.
Róna Dániel azt mondta, ez azt jelenti, hogy a Tisza párt jelentősen erősödött a kétharmados parlamenti többséget hozó országgyűlési választás óta. Hozzátette, az elmúlt egy hónap nagyon sikeres volt a Tisza párt számára, és a kommunikációs tér is megváltozott. Dominánsan Magyar Pétertől értesülünk a hírekről, róla szólnak az események, a Fidesz nézőpontja pedig nem érvényesül. Úgy fogalmazott, a Tisza szavazók nagyon elkötelezettek és nagyon erős az ellenérzésük a Fidesszel szemben, a Fidesz pedig egyelőre a vert helyzetben keresi, merre menjen tovább.
A Tisza óriási lendülettel és egyébként nagyon ügyesen kommunikáció szempontból felhívja arra a figyelmet, hogy mi a különbség az előző kormány és a mostani kormány között. Tehát a Tisza álláspontja világosabb, sokkal több emberhez jut el, és a kormányzás nehézségei, amelyek majd elkerülhetetlenek lesznek, azok még egyelőre háttérbe szorulnak. Tehát nem arról szól a közbeszéd, hogy a védett árat a benzin esetében meddig lehet tartani, hanem arról, hogy micsoda luxusban kormányzott Orbán Viktor, és hát nyilván, amíg ezt hallják az emberek, addig a Fidesznek nem nőni, hanem csökkenni fog a népszerűsége. De azért azt gondolom, hogy ennek is lesz egy lassulása, vagy ez sem fog a végtelenségig tartani.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásainak megfelel. Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve azt mondta, egyetért a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentésével, és támogatja a szabad tankönyv választás kérdésének megvitatását. Kocán Dávid összefoglalója.
A Krébezbeck központ, mint központhivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk, a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni.
Ismertette korábban a terveit parlamenti bizottsági meghallgatásán az azóta kinevezett oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt mondta, céljuk, hogy az állam minden gyermeknek társadalmi háttértől, etnikai hovatartozástól és lakóhelytől függetlenül biztosítsa a minőségi tanulás feltételeit. Hangsúlyozta, felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet, csökkentik a pedagógusok és a diákok kötelező óraszámát, átalakítják a tanárok teljesítményértékelési rendszerét, biztosítják a szabad tankönyvválasztást, és megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a tankötelezettséget. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a miniszter terveit értékelve azt mondta, nehéz olyan alaptantervet összeállítani, amely mindenkinek minden szempontból megfelel.
A nemzeti alaptanterv valamiféle iránymutatást adhat, akár a tantárgyak szerkezetére, akár az órarendre, az óraszámokra nézve, akár arra, hogy mi az, amit valóban tanítani kell.
Horváth Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Európában számos példa van különböző alaptantervek kialakítására. Ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok.
Nyilván ezekhez az átalakításokhoz nagyon hosszú idő kell, a pedagógus társadalmat is fel kéne készíteni, hogyha egészen mást gondolnánk, a társadalmat is fel kell készíteni, hogyha másképp, de konkrétan rövidebb távon azt gondolom, hogy mindenképpen át kell nézni azt, hogy a diákok óraszáma, leterheltsége továbbra is nagyon magas.
A 9. évfolyamos tanulók esetében ez hetente átlagosan 35-36 órát jelent, mondta az elnök, aki úgy véli, napi 6 tanóránál több már megterhelő lehet az iskolásoknak. Hozzátette, a pedagógusoknál jelenleg hetente 24 kötelezően megtartandó órát foglalkozást ír elő a törvény, ami szerinte szintén több az ideális mennyiségnél.
Ez annyira leköti a pedagógusoknak az energiáját, felkészülésben, javításban, stb., hogy nem marad igazából idő arra a fajta közösségépítésre, ami nagyon fontos lenne. Nem marad idő arra, hogy akár lyukas órában a kollégák egymással konzultáljanak osztályokról, diákokról, elvigyék tanítványaikat különböző helyekre, megmutassanak mást is, nem csak tanítási óra keretében.
A szakember legitim kérdésnek tartja a szabad tankönyvválasztást. Mint mondta, eltérő modellek működnek az Európai Unió tagállamai. Példaként említette, hogy Németországban a magyar rendszerhez viszonyítva szélesebb azon tananyagok listája, amelyből választhatnak a tanárok, míg Finnországban önállóan dönthetnek az iskolák és a pedagógusok.
Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell-e vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
Horváth Péter a tankötelezettségre vonatkozó szabályok módosításával kapcsolatban azt mondta, egyetért az oktatási és gyermekügyi miniszter elképzeléseivel, amelyek szerint megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a korhatárt, vagy az első végzettség megszerzését határozzák meg követelményként. Az elnök szerint ezzel mérsékelhető lenne a diákok lemorzsolódása.
Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez Magyarország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársa szerint az Ursula von der Leyen által vezetett bizottság jóval engedékenyebb lett Magyarországgal szemben. Máté Réka Zsuzsanna azt mondta, a következő lépés a konkrét szakmai egyeztetések lebonyolítása.
Mindenképpen úgy tűnik, hogy arról van szó, hogy hogyan lehetne ezeket a pénzeket valamilyen pénzügyi eszközök, vagy valamilyen banki intézményeken keresztül előbb elküldeni Magyarországra, és aztán annak függvényében, hogy hogyan valósultak meg, az Európai Unió Bizottság felügyeletével az az intézmény utalná a már megvalósított programokra, de később a pénzeket.
Magyarországon még nagyjából 10 évig fenntartható nagyobb változtatások nélkül a jelenlegi nyugdíjrendszer és megoldható a finanszírozás. Erről Farkas András nyugdíjszakértő beszélt. Kármán András pénzügyminiszter korábban még jelöltként kijelentette, hogy emelni fogják a legalacsonyabb nyugdíjakat és nem tervezik a korhatár emelését. Illés Anna összeállítása.
2008 óta nem emelkedett a minimál nyugdíjnak a nominális összege Magyarországon. Ma több mint 400 ezer nyugdíjas van, aki kevesebb, mint 140 ezer forint havi nyugdíjat kap. Tehát ez egy európai társadalom, vagy egy emberséges társadalomban nem elfogadható.
Mondta még kinevezése előtti meghallgatásán Kármán András pénzügyminiszter az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén.
Az első dolgunk lesz megemelni a legalacsonyabb nyugdíjakat, 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjat senki ne kaphasson, mindenkit oda felzárkóztatni, azért, hogy ne legyen egy túlzott turlódás, itt 120 ezer forintnál egy rendkívüli nyugdíjemelést fogunk adni a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjaknak, és ahogy beszéltem, fontos, hogy a magasabb nyugdíjaknál is legyen egy felzárkózás, és ez szolgálja a nyugdíjaszépkártya bevezetése, ami mindenkinek, akinek 500 ezer forinttól elmarad a nyugdíja, plusz támogatást fog jelenteni, és igen, emellett megtartjuk a 13. és a 14. havi nyugdíjat.
Kármán András kitért arra is, hogy az EU-ban a GDP 10%-át költik nyugdíjra, míg Magyarországon alig 7,5%-ot, ami komoly társadalmi problémát jelent. Az átlag nyugdíj leszakadt a nettó átlagbértől, elszakadtak egymástól a kis és a nagy nyugdíjak.
Magyarországon jelenleg még körülbelül egy évtizedig tartható fönn a jelenlegi feltételekkel a nyugdíjrendszer úgy, hogy különösebben nagy nehézséget nem okoz az a finanszírozás, viszont föl kell készülnünk, hogy 2037-től súlyosan megnehezedhet a nyugdíjrendszer fenntartása.
Erről már Farkas András nyugdíjszakértő beszélt. A szakember a Kossuth Rádióban kiemelte, 10 év múlva kezd nyugdíjba vonulni a Ratko korszakban születettek unokáinak nemzedéke, akik sokkal többen vannak, mint az előttük és utánuk következő generáció. Hozzátette, most évi 7000 milliárd forintba kerül a nyugdíjrendszer fenntartása.
Jelen pillanatban nincs olyan nyomás, hogy emelni kellene a 65 évvel a nyugdíjkorhatárt, de az Európai Unióban már 17 állam automatizálta a nyugdíjkorhatárt úgy, hogy a 65 éves korban várható további élettartam hosszától tette automatikusan függővé. Ha hosszabb ideig élünk, akkor emelkedhet a nyugdíjkorhatár is egy ilyen mechanizmus alapján, ha meg csökkenne valami miatt a várható élettartam, ilyen volt például a pandémia szörnyű évei, akkor meg visszafele is jöhet, tehát csökkenhet is a nyugdíjkorhatár. Zárójeles megjegyzésem, hogy jelen pillanatban érdemes lenne ideiglenesen levinni 64 évre a magyar nyugdíjkorhatárt, mert annyival rosszabb a magyar élettartam az Európai Uniós átlaghoz képest.
Az új pénzügyminiszter korábbi kijelentése szerint jelenleg nem aktuális a korhatár emelése, ugyanakkor a nyugdíjba vonulás rugalmas lehetőségeivel lehet számolni a jövőben. Magyarországon most nagyjából 2,5 millió ember részesül nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban összesen.
Székesfehérvár fideszes polgármestere abban bízik, hogy korrekt együttműködés lesz a település új országgyűlési képviselőivel. Erről beszélt Cser Palkovics András a Kossuth Rádióban.
A városvezető emlékeztetett, Székesfehérvár mindkét választókerületében a Tisza párt jelöltje győzött, így a várost, ezentúl ők képviselik az országgyűlésben. Hozzátette, már egyeztetett az új országgyűlési képviselőkkel a települést érintő fejlesztési és közszolgáltatási kérdésekről.
Bízom benne, hogy két munkáját jól végző országgyűlési képviselővel egy korrekt együttműködésben fogunk dolgozni. Lehet, hogy bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, akár az országos politikában is, de ez nem ment fel bennünket azon Fehérvárjak által joggal elvárt kötelezettségünk alól, hogy a városért közösen tegyünk és közösen dolgozzunk. És hát bízom benne, hogy maga az önkormányzati szektor is olyan kormányzati döntések elé néz, amitől azok a működési problémák vagy fejlesztési lehetőségek megoldódnak és megnyílnak, amelyek a településeket ma befolyásolják.
Magyar Péter technikai szintű egyeztetést kezdett az ukrán féllel, a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. A miniszterelnök erről telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét.
A kormányfő a közösségi oldalán azt írta, António Costa arról számolt be, hogy az ukrán elnök számára tegnap világossá tette, minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Orbán Anita azt írta, megkezdődnek azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez. Hozzátette, bízik abban, hogy a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak a kárpátaljai magyar közösségnek.
Kijev kész új alapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az Orbán Anitával történt egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napi rendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
Az Európai Unió ma hagyhatja jóvá az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel feltételeit. Erről írt a Politico. A brüsszeli lap szerint akár már június közepére megérkezhet a pénz első részlete, 9 milliárd euró Kijevbe, amiből drónokat vásárolnának, illetve az ukrán költségvetési hiányt finanszíroznák. Közben folytatódnak a harcok Oroszország és Ukrajna között. Barna Péter összefoglalója.
Egész éjszaka oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Lakóépületeket, iskolát és egy óvodát találtak el. A támadásban egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. A város két kerületében 4 társas ház és 22 családi ház rongálódott meg. Sajnos 2 sérült van, őket kórházba szállították, mondta Alexander Filatov, Odessa alpolgármestere. Éjjel Oroszország drónokkal és tüzérséggel lőtt több ukrán várost. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. A támadásokban egy ember meghalt, és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban lakótömbök, családi házak, üzemek, óvodák, egy gimnázium és egy villamos is megrongálódott. Az éjszakai támadásnak 18 sérültje van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, aminek egy része még mindig kilóg az ablakból. Csoda, hogy nem robbant fel, és minden jól alakult, mondta egy férfi. A Reuters szerint az Ukrajna elleni éjjeli támadás sorozat egy nagyobb offenzíva része, amellyel Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Teljességgel igazoltak a Moszkva elleni támadások, Ukrajna így válaszol az orosz agresszióra. Erről beszélt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyhatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Sok partnerünk most már látja, hogy mennyire megváltozott minden, az oroszországi célpontok elérhetőek. Ez világos jelzés arra, hogy senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök azt is közölte, a hadsereg nagyhatótávolságú képességeit drónokkal, robotokkal és még több lőszerrel növelik, illetve a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal. Ukrajna hamarosan megkaphatja a 90 milliárd eurós uniós hitel első részletét, ugyanis az EU már ma jóvá hagyhatja az ehhez szükséges feltételeket, erről írt a Politico. A brüsszeli lap szerint június közepén folyósíthatnak mintegy 9 milliárd eurót Kijevnek, amiből 5,9 milliárd eurót drónokra, 3,2 milliárdot pedig az ukrán költségvetési hiány finanszírozására és a katonák bérének kifizetésére fordítanak. A Politico azt is felidézte, hogy ha Oroszország a háború után nem hajlandó jóvátételt fizetni Ukrajnának, akkor az EU vezetői a befagyasztott orosz vagyont használhatják fel a hitel törlesztésére, ezzel lényegében eltörölve Ukrajna adósságát.
Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök.
Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a Perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztet nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult üzemanyag problémát jelent az amerikaiaknak.
Izraeli légi csapásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén.
Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyermek és 15 megsebesültek. A zsidó állam hadserege korábban felszólította az ott élőket, hogy hagyják el a térséget.
5 perc múlva lesz 00:30, adásunkban eddig elmondtuk, hogy a miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Sólyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására. Szó volt arról, hogy szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól, erről állapodott meg a külügyminiszter ukrán kollégájával, és hamarosan beszámolunk arról, hogy átadták a Semmelweis Egyetem új intenzív részlegét.
Déli krónika.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője a Kossuth Rádiónak megerősítette, a hazai járványügyi rendszer felkészült az esetleges fertőzések azonosítására. Hadsás Gergely információi.
Magyarországon jelenleg nincs ok pánikra a hantavírus miatt, erősítette meg az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azután írt erről a közösségi oldalán, hogy a napokban Romániában is igazolták a fertőzést. A tárcavezető közölte, idehaza eddig nem azonosítottak pozitív esetet, ugyanakkor a megelőzéshez fontos a rágcsálók távoltartása és a zárt helyek szellőztetése.
A Romániában történt fertőződés feltehetően egy Európában és Ázsiában is jellemzően előforduló óvirági hantavírus okozta megbetegedés lehet, tehát ezek a hantavírusok ritkán diagnosztizált megbetegedésként jelen vannak.
Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa beszélt a krónikának. Koroknai Anita elmondta, idehaza a kórokozó 2 európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő megbetegedéseket okoz. Hozzátette, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma.
A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én 2 halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
A betegség emberben fertőzött rágcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belélegzés útján alakul ki. Az emberről emberre terjedés rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő. Az általános kezdeti tünetek, mint például a láz, fejfájás, hányinger vagy izületi fájdalom, az amerikai és az európai vírus változatnál is jelentkezhetnek, magyarázta a biológus, aki hangsúlyozta, a hazai járványügyi rendszer felkészült a fertőzések felismerésére és a vírusváltozatok megkülönböztetésére.
A szakmai háttér biztosítja, hogy akár egy behurcolt fertőzést is gyorsan azonosítani tudjuk, és meg lehessen kezdeni a szükséges járványügyi intézkedéseket, illetve a betegnek az ellátását. Magyarországon nincs ok aggodalomra a lakosság számára, az újvilági hantavírusok hazánkban nem terjednek, és a szükséges szakmai, diagnosztikai, járványügyi kapacitás rendelkezésünkre áll az esetlegesen behurcolt eseteknek a kezelésére.
A Holland óceánjáról megjelent és eddig 3 halálos áldozatot követelt fertőzés világszerte aggodalmat váltott ki. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályvezetője ugyanakkor azt javasolta, nem kell lemondani a nyaralásról a hantavírus miatt.
A hantavírus egy izolált, ritka betegség. Az, hogy ilyen szerencsétlen módon ezen az óceánjáron ilyen sok eset és haláleset volt, ez egy véletlen, és ez a véletlen senkit nem akadályozza meg abban, hogy letöltse a nyaralását.
Szlávik János hozzátette azt is, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a hantavírus esetében nem kell attól tartani, hogy a koronavírushoz hasonló világjárvány alakul ki.
Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét. A fejlesztés nyomán Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Illés Anna információi.
Hogyha valakinek beszédzavara alakul ki, az arc aszimmetriája megváltozik és elgyengül az egyik oldala, az egy nagyon-nagyon klasszikus triád, ami könnyen utalhat sztrókra.
Hívta fel a figyelmet Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa, a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegének átadóján.
Két helyiségből álló szubintenzívet, azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk, így az ott dolgozó szakdolgozók sokkal könnyebben tudják egymás munkáját segíteni, és ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrugoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló le tud menni a CT-be, és gyakorlatilag ott a CT-be be tudja kötni ezt a vérrugoldó kezelést, ezzel 20 percet lehet nyerni, és hát 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az érmegnyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmenti.
Éves szinten nagyjából 1200 páciens fordul meg az érintett osztályon.
A most átadott beruházás nem csak az infrastruktúrát fejleszti, hanem a mindennapos gyógyító munka hatékonyságát is érdemben tovább tudja javítani.
Mondta a Semmelweis Egyetem rektora. Merkeli Béla hangsúlyozta, a stroke ellátás területén minden perc számít.
A gyors diagnózis, a jól szervezett betegút és a magas szintű szakmai háttér életet menthet, és jelentősen befolyásolja a betegek későbbi életminőségét. A Klinika Stroke Centruma nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is kiemelkedő szerepet tölt be. Az a tény, hogy a közép-magyarországi régióban az endovaszkuláris, azaz éren keresztül végzett be avatkozásokkal kezelt betegek többsége itt kap ellátást, önmagában is jelzi a centrumnak a jelentőségét. Az évente több mint 1000 reperfúziós, azaz érmegnyitó kezelés pedig olyan betegforgalmat jelent, amely európai összehasonlításban is különleges és rendkívüli.
Erős Lórend, a klinika igazgatója az átadón emlékeztetett, 2024-ben csatlakoztak az egyetemhez, és azóta több fejlesztés is történt intézetükben. Egyebek mellett több mint 350 millió forint támogatást kaptak a 113 éves épület tetőszerkezetének cseréjére.
Elkövetkező években reményeink szerint megkezdődnek új egészségügyi reformok, de egyelőre azt kell mondjam, hogy az egyetem a maga erejéből támogatva a különböző intézeteknek a fejlesztését, most úgy gondolom legalábbis a mi klinikánknál, hogy a humán erőforrás megőrzésére és a megtartására kell, hogy koncentráljon.
Hozzátette, a mostani fejlesztéssel egy időben egy kutatóközpont kialakítása is zajlik, emellett augusztusra elkészül Magyarország első gammakés centruma is.
Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, a vizsgálat során azt értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Eintmann Norbert hozzátette, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és az autóápolással kapcsolatos aeroszolok állnak.
A nem megfelelő gyártási gyakorlat nagyon súlyos, akár maradandó sérülést okozó kockázatokat is hordozhat magába. Az aeroszolos termékekben ugyanis az uralkodó magas nyomás gyakran tűzveszélyes hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba komoly következményeket okozhat. Ez elvezethet akár a palack szétrepedéséhez, robbanásához, égési sérülésekhez, vagy egyéb súlyos egészségkárosodáshoz. Ezért nagyon fontos, hogy a piacfelügyelet és a népegészségügyi hatóság ezeket folyamatosan vizsgálja.
Itt a Krónika. Nagy sikert aratott Cannes-ban Nemes László első francia nyelvű filmje a Moulin a díszbemutatón. A francia ellenállás hősként tisztelt alakjáról szóló filmet a hivatalos versenyprogramban vetítették a Cannes-i filmfesztiválon. Lehocki Zsuzsa összeállítása.
Több mint 10 percig tapsolt a közönség Nemes László első francia nyelvű filmjének, a Moulin című alkotásnak vasárnapi díszbemutatóján. Cannes-ban a 2300 férőhelyes Lumière nagyteremben teltház előtt mutatták be a filmet a hivatalos versenyprogramban.
Merci beaucoup de...
Tiszta szívből köszönöm, hogy eljöttek és ünneplik ezt a filmet. Köszönjük a Cannes-i fesztiválnak a meghívást. Nagy büszkeség és felelősség Jean Moulinról filmet készíteni, mindannyian érezzük, érezzük ennek a pillanatnak a súlyát, és most mindannyian Jean Moulinra gondolunk, mondta Nemes László rövid köszöntőjében franciául. A rendező hozzátette, köszöni a fantasztikus stábnak és a csodálatos színészeknek, hogy részt vettek a filmben. Mint fogalmazott, boldog és rendkívül büszke, hogy Cannes-ban lehet. Az Oscar, Golden Globe, BAFTA díjas, Saul fiát jegyző magyar rendezőnek a Moulin című alkotás a negyedik nagyjáték filmje, amely 21 művel verseng az aranypálmáért. A Moulin az idei program egyik leginkább várt alkotása. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti francia ellenállás jelképének, Jean Moulinnak utolsó napjait követi nyomon. A címszerepet a népszerű francia színész Gilles Lelouch alakítja. Az egykori prefektust, Jean Moulint baloldali eszméi miatt a náci Németországgal kollaboráló franciaországi Vichy kormány elbocsátotta. Moulin ezután csatlakozott az ellenálláshoz, és 1941-ben sikerült Londonba szöknie, ahol az emigráns francia kormányt vezető Charles de Gaulle tábornok a különböző ellenállási mozgalmak egységesítésével bízta meg. 1943-ban visszatért a megszállt Franciaországba, ahol megalakította az ellenállás nemzeti tanácsát, de nem sokkal később elárulták. A gestapó vallatta és kínoszta, de ő nem árult el semmit és senkit. Ezután Németországba akarták vinni további vallatásra, de a vonaton meghalt. Jean Moulin a hazafiság és az önfeláldozás jelképe lett, nevét Franciaország szerte utcák, iskolák, Párizsban pedig villamos megálló őrzi, életútját múzeum mutatja be.
Földrengés rázta meg Dél-Kínát, 2 ember meghalt, 4 megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek.
Az 5,2-es erősségű földmozgás következtében legkevesebb 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. A térségben időről időre előfordulnak földrengések, a 2000-es évek legsúlyosabb természeti katasztrófája, a 2008-as szecsuáni földrengés volt, akkor több mint 87 000 haltak meg, vagy tűntek el.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint 2 baleset is történt az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Paks elkerülő szakaszán. Emiatt a rendőrség a 114-es jelű csomópontban letereli a forgalmat a pályáról.
Fővárosi információk következnek.
Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban mától egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé, a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Zicsiani utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Ma kettősség jellemzi hazánk időjárását. Hol kell még az esernyő? Fejős Ádám meteorológust kérdezem. Szervusz Ádám.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Elsősorban országunk észak-keleti részein, az Észak-Alföldön lehet még ma számítani zápor esőre, átmeneti, tehát nem egész napos csapadékra. Kisebb záporokról van szó, esetleg egy-egy zivatar, de már a komolyabb csapadék elkerül bennünket. A szél viszont még több helyen élénk lehet, különösképpen a Kelet-Dunántúli régióban, a Dunamenti területeken. A hőmérsékleti csúcsérték döntően 15-23 fok között alakulnak, a következő néhány napban aztán markáns melegedés mellett már fagyveszélyre természetesen nem kell számítani, még a völgyekben is 5 fok körül, vagy kevéssel az alatt lesz a minimum, még általában 10 fok körül, de egyelőre az alatt várható. Kisebb csapadék hajnalban is lehet északkeleten, aztán napközben helyenként növekszik meg a gomoly felhőzet, záporok, futózáporok északkeleten, majd Közép-Magyarországon, a Dél-Dunántúli régió déli felében, egészen a határvidéken várható további záporeső vagy átmeneti zivatar. A légmozgás időnként megélénkül, északi szelek fújnak majd holnap is. 19-23 fokra számíthatunk. A folytatásban melegszik a levegő, csökken a csapadék esélye, de nem lesz teljesen száraz az idő, viszont frontmentes. Mindenféleképpen a hét utolsó napjain akár a 30 fokot is megközelítheti a csúcsérték.
Köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Sor Zoltán, Dancsó Mária és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Ciprusz Éva, viszont hallásra 15 órakor.
Nemzeti Sportkrónika.
Nem vívta ki a világbajnoki részvételt a magyar férfi kézilabda válogatott. A Vasas lett a labdarúgó MB2 bajnoka. Második meccsén is kikapott férfi jégkorong válogatottunk az elit világbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Bár a magyar férfi kézilabda válogatott 31-30-ra győzött Szerbia ellen a világbajnoki selejtező veszprémi visszavágó mérkőzésén. Összesítésben azonban egy góllal a szerbek bizonyultak jobbnak és szereztek indulási jogot a jövő januári németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. Nemzeti csapatunk így már csak abban bízhat, hogy megkapja a Nemzetközi Szövetség két szabad kártyájának egyikét, amivel ott lehet a VB-n. De a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra a következő Európa-bajnokságról is kijuthat együttesünk. Krakowski Bence háromszor vette be a szerbek kapuját, a tatabánya bal szélsője Berlemesének nyilatkozott.
Arra bármiféle magyarázatot te már találtál, hogy az 55. perc után miért nem tudtunk gólt szerezni?
Elég nehéz most mit mondanom, nem is nagyon tudok erre válaszolni. Biztos, hogy megnézzük majd a videót, hogy minket volna változtatnunk, és sem aki talál majd valamit a következő mérkőzésre, és úgy gondolom, hogy erősebben fogunk majd újra pályára lépni.
Bent a pályán éreztétek, hogy valamit változtatni kell, de nem megy, vagy nem éreztétek, hogy mit kellene változtatni, hanem menjünk a végén majd bedarál. Őket.
Hajtott mindenkit a szíve, a lelke, megpróbált mindenki kitenni mindent a pályára, ami benne van. Sajnos voltak olyan helyzetek, amikor a szerbeknél valaki egy pluszt hozzá tudott tenni nekik, és talán ez lehetett az, hogy nem tudtunk ellépni mindig.
A szerb csapat, ez jobb, mint a magyar csapat, nyilván most az eredmény alapján igen, de azért az utóbbi időben nem úgy szerepeltek világversenyeken, de azért ez egy nagyon jó csapat, nem? Tehát szégyenkezni semmiképpen nem kell, hogy alul maradtunk velük szemben, még hogyha nagyon szomorúak is vagyunk most.
Nem egy egyszerű csapat, nagyon jó játékosaik vannak, és ahogy említetted, nem mindig úgy jött nekik össze a lépés mostanában, ahogy nekünk akár, de nem szabad szégyenkeznünk, persze szomorúak vagyunk, hogy most nem jött össze ez a VB-re kijutás, de mindenképpen fel fogunk állni belőle.
A negyedik helyen végzett az Esztergom női kézilabda csapata az Európa Ligában, miután a dijoni 4-es döntő bronz mérkőzésén 35-30-ra alul maradt a dán Viborggal szemben. A trófeát a házigazda francia Dijon hódította el, amely a fináléban félidei 9 gólos hátrányát ledolgozva 29-25-re múlta fölül a Faragólucát, Kucora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató címvédő német Türingert. Kovács Anett 4-szer talált be a dánok kapujába, a jobb szélsővel német Kornél beszélgetett.
Amit itt felépítettünk, lépésről lépésre haladtunk. Nagyon büszke vagyok a lányokra, mert nagyon sok munkát belefektettünk. Ez most sajnos így alakult, de attól függetlenül meg próbáltunk ebbe az utolsó mérkőzésben mindent beletenni.
Mennyi szufla volt? Mert úgy tűnt nekem 20 percig, hogy van szufla. Az első félidő utolsó 10 percig úgy tűnt, mintha se szufla, se fej nem lenne már hozzá elég, mert ott hirtelen ugye 6-ra nőtt a különbség.
Igen, ez így van. Én láttam már, hogy fáradtak vagyunk, és nem tudtuk a beálló játékot zárni, és emiatt is így a labdamozgás, tehát az, hogy a labda nélkül elindultak, nem tudtuk a védekezésbe ezeket megoldani, és ez megbüntette, és emiatt is nagyon sajnálom, de hát próbáltunk felzárkózni, meg minden erőnket beletenni.
Sikerült is, mert a második félidőt egyébként sikerült megnyerni, még hogyha ezért nem osztanak semmilyen komolyabb színű érmet, mégis van ugye egy ilyen emlékérem a nyakadban. Mit jelent ez első bálózóként ennek a csapatnak, amelynek az átlag életkora egyébként számtelenül fiatal, és remélem, hogy nem vállalok fel túl nagy kockázatot, ha azt mondom, hogy valószínűleg nem az első ilyen megmérettetése volt. Ahogy az utolsó, inkább így akartam mondani.
Igen, így van. Tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sok fiatalból áll ez a csapat, és büszke vagyok rájuk, hogy ideig is eljutottunk. Amik ezen a két mérkőzésen voltunk, ebből tanulni kell, és fejlődni kell tovább.
Nemzeti Sportkrónika.
A feljutást már korábban bebiztosító Vasas lett az aranyérmes a labdarúgó MB2-ben, miután az angyalföldiek a 30. záró fordulóban 2-1-re legyőzték az Ajkát az Illovszki stadionban. A szintén a bajnoki címért harcoló Budapest Honvéd meglepő 4-1-es vereséget szenvedett a Szőnyi úton a BVSC-től, így a kispestiek végeztek másodikként. A Vasas 64 ponttal zárt az élen, a Honvéd 59 pontot gyűjtött. Mindkét fővárosi csapat 3 év után jutott vissza az élvonalba. A harmadik helyét már korábban megszerző Kecskemét 3-0-ra kikapott Soroksáron. A másodosztálytól búcsúzó Budafok Székesfehérváron győzött 3-1-re a Videoton ellen, a másik kieső Békés Csaba pedig Mezőkövesden nyert 1-0-ra. További eredmények: Kozár Mislány Karcag 2-1, Szeged Csákvár 0-1 és Tiszakécske Szentlőrinc 1-2. Az ezüstérmes Budapest Honvéd vezető edzőjét, Feckó Tamást Farkas Márton szólaltatta meg.
Az elmúlt percekben picit megállt az idő, vagy át tudta adni magát ennek az egészen különleges hangulatnak itt a Honvéd tábora önt érteti percek óta.
Köszönöm szépen a csapat nevében is ezt a szeretetet, amit kapunk. Ez fantasztikus. Kívánom minden edzőnek és játékosnak, hogy ilyen tábor előtt tud játszani. Ez egyszerűen hihetetlen érzés.
A szereteten túl leginkább mit kapott itt a Honvédnál? A szurkolóktól, a klubtól, a csapattól?
A Honvéd az egy különleges közeg, hiszen a bizonyítás, ha dolgozol a címerért a klub, akkor azt meghálálják. Lehet bármilyen eredmény is, de látni kell a szurkolóknak azt, hogy te megteszel mindent annak érdekében, hogy a klub felemelkedjen. A másfél évben sikerült a bajnokság utolsó helyéről NBA-be felmenni a csapattal. Ez a játékosok érdeme, ugyanúgy, mint a stábtagoké. Mindenki nagyon becsületesen és sokat dolgozott ezért.
Közel jövőjét azt hogyan látja, mennyit tud már az elmúlt napokban, elmúlt hetekben, sok minden pletyka napvilágot látott, és talán a szurkolók reakciójából is érződik, hogy itt azért van valami a levegőben.
Azt nem tudom, kell kérdezni. Nekem élő szerződésem van, új értékeseket kell belőle kérdezni.
Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves, 28-szoros válogatott játékos iránt az NB2-ben szereplő Szeged érdeklődik.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A finnek elleni szombati 4-1-es vereség után tegnap Ausztriától 4-2-re kapott ki a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokság második fordulójában. Nemzeti együttesünk legközelebb holnap 20 óra 20 perctől a bemaradás kiharcolásáért a legfontosabb összecsapáson, a szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Az osztrákok elleni meccs után csapatunkból Hadobás Zétényt és Vince Pétert kérdezte Virágnyi Zsolt.
Hadobás Zétényel kezdjük. Hát nézem az arcotokat, szerintem nagyjából ugyanazt érzétek, mint a szurkolók, hogy vereség és vereség között nagy különbség. Most mi döntött az osztrákok javára, meg megint nagyon szoros volt ez a meccs?
Amikor 5-5-ben tudtunk játszani, akkor szerintem mi voltunk egyértelműen a jobb csapat, viszont a sok kiállítás egyszerűen elfogyaszt minket. Egyszerűen az energiánk olyan helyre megy, amire felesleges, és szerintem ez volt a döntő, hogy sok volt a kiállításunk.
Arra utalsz, hogy a második harmadban például háromszor is emberhátrányban kellett kivédekezni a szituációkat, aztán 3-1 után ott megvolt a kettős emlőnyből a gól, és még ugye időkérés után a szépítés, és mi kell ahhoz, hogy mondjuk a britek ellen ilyen helyzetben, vagy fordított esetben mi kerüljünk ki mindenképpen győztesen.
Remélhetőleg a britek ellen nem kerülünk ilyen helyzetekbe, hogy ilyen kiállításokat csinálunk, másik pedig, hogy mi szeretnénk uralni végig a játékot, mi szeretnénk vezetni, akkor más lesz a játéknak a képe.
Hadobás Zétény után folytassuk Vince Péter, aki gólt ütött, ugye az a 3-2 volt a vége, 4-2, neked milyen tanulság vannak ennek a mérkőzésnek?
Muszáj többet 5-5-ben játszunk, nem lehet ennyi kiállításunk, csak hogyha tényleg minden kötél szakad a támadó harmadba, ott limitálni kell a kiállításaink számát.
Mennyire fáradtottok el a meccs végére, éppen miatt, hogy sokat játszottatok ember hátrányban is?
Szerintem eléggé, főleg azok, akik mennek hátrányba, nekik nagyon fárasztó.
Gólodról mesélj egy kicsit, ugye ott ember előny volt kettős, és kicsit döcögött a gépezet, aztán megkaptad a korongot. Mennyire működtek jól a speciális egységek mondjuk ilyenkor?
Sofi is lőtt egyet, meg a mi előnyünk is betalált, úgyhogy szerintem 100%-osan biztos, hogy jól működtek. Örülök neki, hogy sikerült betalálni, felrajzolt az edző, hogy mit csináljunk, és sikerült megvalósítani.
Egyenlített az atomerőmű a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájában, miután a második mérkőzésen Pakson 113-92-re legyőzte a Kaposvárt. Az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharc így 1-1-ről folytatódik szerdán a Somogyiak otthonában.
Nemzeti Sport Krónika.
A svéd Jakob Söderqvist nyerte meg a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyt, amelynek záró napján a Balatonalmádi és Veszprém közötti 5. 147 kilométeres szakaszán a belga Tim Merlier győzött. Az összetettben a legjobb magyar sportolónak járó fehér trikót a 9. helyen végző Walter Attila érdemelte ki. Fetter Eriket pedig a legjobb hegyi menőként a piros trikó illette meg. A győztes Jakob Söderqvist így nyilatkozott.
Természetesen számítottunk arra, hogy a legnagyobb riválisok támadni fognak, és mindent megtesznek majd a sárga trikóért az utolsó szakaszon. Ez így is történt, talán Plap okozott több gondot, nem pedig Cosnefroa. Tudtuk, hogy nehéz lesz megvédeni az összetett elsőséget, de végül sikerült együtt a csapatommal.
A győztes svéd Jakob Söderqvist után hallgassák Vetter Eriket, aki a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen a legjobb hegyi menőként a piros trikót viselhette, a riporter Kreisz Bálint.
Ez gyönyörű végkimenetel, párszor nagyon mélyre kerültem, őszintén meg nagyon csalódott voltam, hogy mindig kis híján nem jött össze a tervünk, meg nem jött össze a nagy eredmény, ez két nap is megtörtént, nehéz volt ebből újra felállni, de szerettük volna pozitívan és egy kiemelkedő teljesítménnyel, meg eredménnyel zárni ezt a Tour de Hongriet a United Shipping csapatával, és ez, hogy így az utolsó napon minden összeállt, és meglett a piros trikó, és most már a tavalyi fehér mellett van egy piros, és ez szerintem tényleg így egy magyar csapatnak ez eszméletlen jó. Jól éreztem magam, szerencsére nagyon, és úgy voltam vele, hogy menni kell. Iszonyat nagy volt a szél, esett az eső, nyomni kell, csűrni kell neki, és szerencsére ez így összejött, hogy kialakult egy olyan szökés, ami tökéletes volt a piros trikóra való tekintettel.
Ez a piros trikó, hogy a karrieredben hova fog kerülni, milyen magas polcra?
Nagyon magasra, meg miket megjártunk így a csapattal, meg én is így személy szerint ez az öt nap során, hogy tényleg mindig pont széthullott minden, hogy összejön egy szakasz siker, összejön egy fehér trikó bebiztosítása, plusz egy piros trikó, és az, hogy a végén ilyen mélyről ennyire így fel tudtam, meg fel tudtunk állni. A történet miatt így visszagondolva erre, ez magas helyen fog szerepelni mindig így az emlékezetemben.
Hogy néznek ki a következő hetek számodra és a csapat számára?
Még nem tudom. Nekem egy hét pihenéssel, az biztos, mert tényleg nagyon durva, leterhelő egy hét volt. Szlovén körön láthattok majd én szerintem, de azon kívül még nem tudom pontosan a programomat.
Vetter Eriket hallották. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Vízállás jelentés.
Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 18-án. A Duna a hazai szakaszán végig árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 15,2 Celsius fok, Budapestnél 15,7, Mohácsnál 16,9 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 82 cm 16%, Medve 117,12, Nagybajcs 81,14, Gönyű 50,15, Komárom 102 cm 13%, Esztergom 83,12, Nagymaros 26,12, Budapest 129,11, Dunaújváros mínusz 6,9, Dunaföldvár mínusz 125,8, Paks mínusz 10,9, Dombori 20,11, Baja 119,10, Mohács 130 cm 9%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 35 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2-1733,3 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8-1520,8 folyamkilométer között hajó útszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdnál mínusz 91 cm 4%, Győr 241,28, Marcal, Móriczhida mínusz 28,13, Ipoly, Balassagyarmat mínusz 65,10, Sió, Szekszárd 267,39, Mura, Letenye 124,16, Dráva, Drávaszabolcs 110 cm 25%. A Tisza a hazai szakaszán kisköréig a pad alatta árad. A folyó a duzzasztás mentes szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 15 Celsius fok, Tokajnál 18,1, Szolnoknál 18, Szegednél 18 fok. A mai vízállások és medertehetségek a Tiszán. Rahó Técső huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 208 cm 5%. Vásárosnamény mínusz 148,7. Záhony mínusz 247,11. Dombrát 34,22. Tokaj 469,59. Tiszalök alsó mínusz 33,28. Tiszafüred 554,71. Kisköre felső 737,63. Kisköre alsó mínusz 150 cm 14%. Szolnok mínusz 128,13. Csongrád mínusz 77,20. Szeged 121 cm 29%. Gázlóviszonyok a Tiszán 403,2-403,1 folyamkilométer között 12 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 162 cm 5%, Kraszna Ágerdő-Major 153,26, Bodrog Sárospatak 239,32, Sajó Beretke 66,13, Felső Zsolca 52,13, Hernád Aboskőszeg 150,10, Gesztely 31,11, Zagyva Abc 32,5, Jásztelek 101,5, Berettyó Szalárd 121,4, Szeghalom 200 cm 35%. Sebeskörös csúcsa mínusz 17 cm 4%, Nagyvárad 44,7, Körösszakál mínusz 174 cm 5%, Feketekörös Belényes 40,17, Tenke 86,11, Ant 72,15, Remete 300 cm 38%. Fehérkörös Honctő mínusz 23,5, Kisjenő 67,7, Gyula 147 cm 36%. Kettőskörös Békés 109 cm 22%, Hármaskörös Gyoma 345,45, Kunszentmárton mínusz 26 cm 17%, Maros Makó mínusz 51 cm 9%. A Balaton átlagvízszintje és medertelsége 85 cm 47%, vízmérsége 333 cm, hőfok a Siófoknál 11,6 Celsius fok, a Verencei tó Agárdnál 66 cm 8%, hőfoka 12,1 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál 43,46, hőfoka 12,9 fok.
Műsorajánlat.
Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
Mit gondol, milyen hatással lesz az Európai Unióra, hogy Németországban puccs hangulat uralkodik a Merz kabinet rendkívüli meggyengülése miatt? És mit szól hozzá, hogy Magyarországon a kis és középvállalkozók együttműködési hajlandósága jelentősen megnőtt az első negyed évben?
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
Két lábórával táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, nincs egy nap jelenet.
Úgy táncolt, mint én.
Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most.
Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak.